Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgass meg imámat! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 89. Zsoltárunk első versét. A 89. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk a megkezdett Zsoltárunkat, a 89. Zsoltárunk éneklését, és a következő három versszakot énekeljük. Ez a három azonban sorszámilag nem így következik, hanem a harmadik, negyedik és hetedik sorszámmal kezdődő versszakokat énekeljük. Az egek hirdetik sok csuda dolgodat.
Shine.
A mi további segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan azt olvashatjuk Mózes 5. könyvében, Mózes 5. könyve 8. fejezetében, az első 11 versben. Ezt a hosszabb szakaszt leülve hallgassuk meg.
Mindazt a parancsolatot, amelyet én e mai napon parancsolok néked, tartsátok meg és teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, amely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtokra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott, immár 40 esztendőtől fogva. Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Mert az Úr, a te Istened, jó földre visz be téged, bővízű patakoknak, forrásoknak, és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyekben fakadnak. Búza, árpa, szőlőtő, füge és gránátalma termőföldre, faolaj és méz termőföldre. Oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiképpen sem szűkölködöl. Oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha azért eszel majd, és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked e mai napon. Amen.
az Úr áldja meg az ige olvasását, hallgatását, és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg fejünket, és imádkozunk. Úrunk, valóban arra kérünk, hogy ne feledkezzünk el rólad, az Úrról, hogy megtartsuk a te parancsolataidat. Kérünk, Urunk, hogy add tudtunkra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami a te szájadból származik. Erre vágyunk most is. Urunk, olyan jó téged áldanunk, mert úgy cselekszel és tanítasz bennünket a mi életünkben is, amik emlékeztetnek bennünket arra, hogy milyen hatalmas és szent Isten vagy. Köszönjük, hogy ennek a fárasztó, sok mindennel megterhelt néhétnek a végeztével eléd jöhetünk, elcsendesedhetünk jelenlétedben, várhatjuk, hogy te magad üdíts fel bennünket. Urunk, megvalljuk előtted, hogy mi magunktól képtelenek vagyunk megérteni, befogadni és megtartani a te szavad. Hiába vágyunk rá, szeretnénk, ha végre másképp lenne az életünkben, képtelenek vagyunk a változásra, a változtatásra magunktól. Tudjuk, hogy csak is kegyelemből, hitáltal, tőled, Urunk, jöhet vigasztalás, vezetés és kegyelem. Köszönjük neked, Urunk, azokat a lelki áldásokat, amiket már is elkészítettél számunkra. A te dicsőségedre kérjük, add ezeket oda nekünk, hogy ezekből táplálkozhassunk, és ezek által legyen életünk is. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus nevéért meghallgatsz kegyelmesen bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket. És kérem a gyerekeket, hogy jöjjenek ki. Ez igen. Azért próbáljuk egy kicsit összefúzni ezt a kört. Lehet, hogy erős párgára lesz szükség, hogy ez meg is valósuljon. Próbáljátok meg egy kicsit beljebb menni? Gyere, gyere te is. Te leszel a középső, te leszel a zárókő, jó? Te fogod összefogni a kört. Gyertek még egy kicsit beljebb. Aha. Ez nem jó, mert akkor nem látom a jegyzeteimet. Hát ez borzasztó. Na. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Reméljük, hogy ez a köszöntés elhaladszik nagy tiszteletű úrhoz a mai reggelen. Egy nem nagyon vidám történetről szeretnék nektek beszélni, de reméljük, hogy lesz neki happy endje, jó kimenete. Néhányan már a gyülekezetből tudják, hogy van nekünk egy nagyon szép ámbártól nagyon neveletlen kutyánk. Egy nagyon szép magyar vizsla, biztos ismétek ezt a fajtát. Ez arról híres, hogy nagyon mozgékony, hiperaktív, túlmozgásos és nagyon neveletlen, főleg a miénk. Hát, ezt a mi kutyánkat úgy hívják, hogy Spuri. Azért is, mert állandóan rohan, föl-alá, nagyon gyors és nehezen zabolázható. Hát, ezt a Spuri kutyát elütötte az autó. Mert meglátott egy másik kutyát, nem látott, nem hallott semmi mást, aki a családból vele volt, az ő üvöltését, kiáltását, visszaszólítását, és átrohant az utcán, és ott bizony egy ugyan csikorgóan fékező autó már nem tudott megállni, hanem bizony elkapta, feldobta, arrébb dobta, és elütötte a kutyát. A történet nem ennyire drámai, mert semmi baj nem lett a kutyának, a kutya másfél éves, úgy látszik erős és rugalmas, tehát mindenki, aki esetleg aggódni kezdett volna, mint hogy mi is tettük ezt azokban az órákban, hát tudom jelezni, hogy semmi baj a kutyának, azonban megállt az autó előtt, és nagyon dühösen elkezdett ugatni. Pedig máskor nem szokott ugatni. Hát ilyen a Spuri, dühös lett az autóra, amelyik őt egyébként az ő hibájából, mármint a kutya hibájából egy kicsit elütötte. De az elég drámai volt, mert feldobta az ég, hát nem az égbe, de mindesetben egy kicsit a levegőbe, arrébb taszajtóta, szóval hát félő volt, hogy valami baj van. De hát nem történt semmi baja, azon túlmenőleg, hogy megijedt nyilván, és mondom, dühösen megugatta az autót. Mi a tanulság ebből? Mondhatnánk, hogy talán semmi, de azért mégis egy párat azért összegyűjtögettem itt. Első az, hogy számunk után az lehet az első tanulság, hogy mi is sebezhetőek vagyunk. Nem vagyunk páncélból, és bizony mi is ki vagyunk téve mindenfajta veszélyeknek. Sok veszélynek, aminek a tudatában sem vagyunk, mint ahogyan a Spuri sem volt a tudatában annak fiatal kutyaként, hogy mi történik akkor, hogyha valaki illetéktelenül használja az úttestet. Neki ez sikerült. Aztán a másik fontos tanulság, hogy ne veszítsük el a fejünket. Ne fussunk az orrunk után, Spuri tényleg hosszúra nyújt orra után ezerrel futott, mert megérezte a másik kutyának a szagát, nem tudom, és akkor rögtön robogott. Ne rohangáljunk fejetlenül. Figyeljünk oda arra, amit szüleink, tanáraink, rokonaink, szeretteink mondanak nekünk, nem véletlenül mondják azt, egyszerűen azért sem, mert mi még sok mindent nem ismerünk az életünkben, ami veszélyforrás lehet. De amire ki akarnám vinni ezt a mostani kis gyerektanítás, az az, hogy leginkább pedig figyeljünk oda arra, amit a mi Istenünk mond nekünk. Az ő szava, az ő evangéliuma biztosan vezet bennünket, ebben a mi kis életünkben is, majd kiteljesedő életünkben is. Ő nem járat bennünket egyébként pórázon, szabadságot ad nekünk, és mi dönthetjük el, hogy átmegyünk-e úttestekkel, mit teszünk, hogyan döntünk, és így tovább. De akkor vagyunk biztonságban, hogyha ő ránézünk, ha az ő vezetését követjük, ha őt figyeljük, az ő utasításaira odafigyelünk, mint a Spuri a miénkére nem tette, ha az ő hangjának és útmutatásainak engedelmeskedünk. Tehát őt kövessük, és ne a vágyainkat, ne a vegetatív reflexeinket, amely kifejezés biztos jól ismeritek, de hát majd később megismeritek, és ne könnyű kísértések vonzanak titeket sem, hanem hallgassatok a szüleitek, és végső soron Isten vezetésére. Az Efézusi levélben olvassuk, legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztusi szeretet minket és önmagát adta értünk áldozati ajándékul. Tehát kövessük Istent, és ebben próbáljunk előmenetelre szert tenni, most is, amikor majd elmentek a gyermektanításra. Áldás, békesség és minden jót!
Áldás, békesség!
Az ige hirdetése készülve énekeljük a 370. dicséretünk második verszakát, 370. dicséretünk második verszakát, amely így kezdődik, te szentségnek új világa, ígérnek vezérj útjára. Kedves testvérek, Istennek azon igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, a Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, annak 5. fejezetében, annak 11 versében olvasható, ezt a hosszabb szakaszt is leülve hallgassuk meg. Tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 5. fejezetében, az 11 versben következőképpen olvassuk Isten igéjét. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Kedves testvérek, azért is olvastam most hosszabban a rómabeliekhez írott levelet, mert egyébként is a kalauzunk szerint ezt a levelet olvassuk, és bizony ez nem egy könnyű műfaj. Nem könnyű olvasmány, nem langyos nyári lektűr, nem lehet benne siklani, mint a történeti könyvekben, könnyedén fogyasztani, mint a krimiket, nem lehet úgy olvasni, mint a költői műveket, elcsodálkozni egy szép versen, egyébként mindezek a műfajok természetesen gazdagon megtalálhatnak a Szentírásban is. Szóval, hogy ez valami más. Ez nehéz olvasmány, ez igazából farkas eledel ebben az értelemben. Pur teológia, tiszta teológia, dogmatika, sűrű és veretes szöveg. Formailag is ezt jól láthatjuk, rendkívül hosszú mondatok, többszörösen összetett tagmondatokból, maguk a tagmondatok is nagyon összetettek és hosszúak, nehéz, nagy fogalmakkal terhes, hosszú nagy mondatok. Tehát nem könnyű fogyasztani őket, átrohanni rajtuk, hanem meg kell állni, gondolkodni, kicsit rágni, ízlelni a szöveget. Nem lehet megzenésíteni, mint ahogyan a zsoltárok szép költői mondatait lehet, olvassuk és énekeljük is őket. De nem lehet a Kanti tiszta ész kritikáját sem megzenésíteni, azok sem alkalmas mondatok erre, márpedig mégis alapvető filozófiai tudásnak számítanak. De a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Természetes, hogy nem kerülhetjük el, sőt nem is szabad elkerülnünk a római levéllel való találkozást és szembesülést. Erre is szükség van tehát, sőt kiemelten van rá szükség, hiszen ott áll a páli leveleknek a legelején, közvetlen az evangéliumok, és utána a megszülető ősegyházról való beszámoló után, az apostolok cselekedeteiről írott könyvet követően, mint Pál főbűve, mint legveretesebb írása, de akármennyire is veretes, sűrű, mégis ugyanannak a nagyon egyszerű felismerésnek és elismerésnek a kibontása, továbbgondolása, emberi szavakba való rögzítése ez, hogy velem az Isten, hogy egyedül kegyelemből, hitáltal történik a megváltásom, Krisztus érdeméért, Isten értünk való szeretetéből. Ennek az egy nagy gondolatnak a kibontása történik rengeteg versben, és ennek a gazdag interpretálása történik a római levélben. A megváltás, megigazulás és megigazítás valóságáról Pál saját átélt megtérésének, Isten valóságának megfogalmazásáról van tehát itt szó. Hitvalló irodalom ez a legjavából. Nem véletlenül része a Szentírásnak, nem véletlenül lett kanonizálva sem. Előttem van Pál, és mi is elképzelhetjük, ahogyan Kis-Ázsiában valahol írja ezeket a mondatokat, ezeket a felismeréseket, hogy rendszerezze hite igazságait, és ezzel megteremtse a rendszeres, vagy még inkább a rendszerezett teológia alapművét, azzal a szándékkal, hogy megossza a frissen alakult gyülekezetekkel azokat, bátorítsa őket a hitben, és visszatántorítsa őket a kísértésektől, a tévegésektől. És előttünk lehetnek azok a gyülekezetek is, amelyek megkapták kvázi postán, vagy az elküldötteken keresztül ezeket az iratokat, majd utána tovább másolták, mert felismerték, és örömmel olvasták, értelmezhették, maguk számára lefordították azoknak az igazságait. Mert hiszen ezen keresztül eligazítást nyertek nagyon nehéz helyzetekben, azokban a pogányoktól körülvett környezetekben, amelyekben éltek, hogy megtartsa őket a hitben, és a hit közösségeivé, gyülekezeteivé tegye őket. Ez a tanítás is. És mint ahogy mi is így kapjuk meg ezt a tanítást ma is, azért, hogy olvassuk, értelmezzük, forgassuk a szívünkbe, és a benne való nagy hitfelismeréseket magunkévá tegyük. Ez a levél Pál apostol gondolati főműve egyébként annyira nem véletlenül van a Szentírásban, hogy mind a mai napig óriási szerepe van az evangélium igazi megértésében. Olyannyira így van ez, hogy a 20. századi nagy teológiai fordulatnak ez a kiinduló pontja. 1919-ben, majd a második kiadás megjelentével 1922-ben egy Karl Barth nevezetű svájci származású Németországban is működő és nagyon nagy hatással bíró teológus kiadta a római levélről szóló magyarázatát, amelyik egy nagy áttörést jelentett a teológiai gondolkodásban. Mi Magyarországon, mint ahogy a legnagyobb írókat is bekebelezzük, hát Barth Károlynak ismerjük, pedig nem magyar, németül írt mindig természetesen, nem is keveset, főműve 13 darab kötet, több mint ezer, egyenként ezer oldalból álló kötet, és ez még csak a felét teszi ki az egyébként irodalmi munkásságának. Óriási erejű, tudós és teológus volt. Felrázta és megváltoztatta az Istenről való gondolkodás kérdését a teológiában, de az egyházban is. Ez a kötet nem csak írásmagyarázat, nem csak egzegézis, szövegkritika, hanem egy új teológiai alapvetés, egy új teológiai irányultság. Úgy nevezzük ezt az irányultságot, ezt a teológiai irányt, hogy dialektikus teológia, vagy az ige teológiája, vagy úgy is szokták mondani, hogy új reformátori teológia. Mint minden hitfelismerés, ennek az alapja is ugyanolyan egyszerű, mint a páli teológiának. Isten a mennyben van, mi meg a földön. Ez nem egy azonos helyzet. Őt, az Istent, éppen mert Isten, mi nem vehetjük birtokba, sem ésszel, sem vallásossággal, sem más módon. Sem templomlátogatással, sem rituáléval, sem liturgiával. Ezzel a felismeréssel és továbbgondolásával szembefordult Barth Károly, Karl Barth, az addigi létező teológiai gondolkodással, és valami nagyon újat mondott, és ez berobbant az emberek gondolkodásába és hitéletébe is. Az embertől kiindulva tehát nincsen járható út Istenhez. Van ilyen út Isten és ember között, csak hogy ez Isten kegyelméből van, és Istentől vezet az emberhez. Barth azt mondja, Jézus nem ad recepteket, amelyek megmutatnák az utat az Istenhez, ahogy a mai vallástanárok teszik, mondta ő ezt akkor. Mert ő maga az út. És valóban így is olvashatjuk, Jézus szájából, én vagyok az út, mondja Krisztus, az Isten fia. Ezen ő eljön hozzánk, és így megismerhetjük őt, de ez magunk erejéből egyszerűen nem lehetséges. Ez nem a mi útunk, hanem az az út, amelyet Isten számunkra rendelkezésre bocsát. Ezen ő maga engedi magát felfedezni, dekódolni. Nem mi vagyunk azok, akik őt felfedezzük. Ebben az értelemben Marc Károlynak volt egy ilyen sűrített fogalma, ez a totaliter, aliter, a teljesen más Isten, akit mi semmilyen módon önmagunktól megismerni nem vagyunk képesek, befogni nem vagyunk képesek, mert ő teljesen más, mint amit egy ember elképzelni és hinni tud. Ez az út, amelyen őt megismerhetjük, a kijelentés útja, amit Isten nyit meg számunkra. Ez az evangéliumban, az igében történik, és az élő igében a Jézus Krisztuson keresztül, hiszen ő, Isten önmagát az ő fiában közli velünk. Bart maga is nagyon erős és veretes szavakkal írta ezt oly sok oldalon körül, ezt az egy nagy felismerést, az Istenről való beszéd, vagyis a teológia alapja, tehát nem a vallásos tapasztalat, hanem Isten önleleplezése, azaz ön kijelentése az ő fiában. Maga a távoli Isten jön hozzánk, lép oda hozzánk, olyan egyértelmű és mégis megváltásos módon. Ez tehát az a úgynevezett krisztológiai koncentráció, amelyik a hívő ember életét mindenképpen meg kell, hogy határozza. Krisztus, a mi békességünk, mert általa van szabad utunk a lélekben az Atyához. Tehát ugye ez a felismerés alapvetően megváltoztatta a teológiai gondolkodást, de ez már benne volt természetesen a páli gondolkodásban is, hiszen onnan veszi maga Karl Barth is. Hisz kegyelemből van dicsőségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hanem hogy senki se dicsekedhessék. Természetesen ebből a fantasztikus gazdagságból, amit Pál apostol itt most ebben, akár csak ebben a 11 versben is elég ad, csak morzsákat tudunk kiemelni, de abban a hitben, hogy ezek a morzsák is messze menőleg az egészet is tartalmazzák. Központi mondani való a következő, Isten az ő fiát azért küldte el ebbe a világba, hogy bennünket megmentsen. Mert mi megmenteni való emberek vagyunk, mert önmagunktól elvesznénk. Világossá válik, hogy tulajdonképpen ez az alapja annak, amit kereszténységnek, Krisztus követésének nevezhetünk, hogy az ő fiában megment bennünket. Pál itt is nagy fogalmait, nagy gondolatait használja, és ezeknek a fogalmaknak a sajátja és lényege, hogy olvasva nagyon statikusak, megélve és elfogadva azonban rendkívül módon kibomlanak, megmozdulnak, élővé válnak, életes fogalmakká válnak. Olyan ez, mint amikor az értelmét kereső gyermek oda megy a szüleihez, édesanyjához, édesapjához, és kérdez, mert hiszen neki nincs meg az a tudás, amelyre szüksége lenne. És akkor az édesapja odaül mellé, vagy az édesanyja odaül mellé, talán átkarolja, megsimogatja, szeretettel szól hozzá, és magyaráz. Értelmezhetővé teszi a gyermek számára is az élet nagy összetettségében is a legfontosabbakat. És a gyermek megtanul sok mindent, megért sok mindent, de különösen is ebből a helyzetből, hogy együtt van édesapa, édesanyja és gyermek, megtudja a legfontosabbat, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ami az első fogalom, ami most megmozdul számunkra, az a megigazulás. A Szentírás ugyanis arról beszél, a második Korintusi levél 5. fejezetében, hogy Krisztusért, aki kereszthalál szenvedett, értünk Isten, mint az ő igazságára tekint ránk. Az Isten igazsága miatt vagyunk mi is igaznak, minősítve, hitelezve, hitelesítve. Micsoda dolog ez, hogy nem nekünk kell küzdenünk a saját hitelünkért, mert Isten már hitelesnek, igaznak fogadott el az ő megváltó munkáján keresztül. Tehát a megigazulás fogalma annyit jelent, hogy valakit Jézus Krisztusért Isten igaznak ismer el, és igazként tekint rá. Ebből ugye két rövid gondolat, az egyik az, hogy Isten igazít meg, senki más. Azaz ő ismer el bennünket igaznak. És nem a magunkért, hanem a Krisztusban végzett váltságért. Milyen jó, ami ebből következik, hogy nem kell nekünk tökéletesnek lennünk. És főleg nem szabad magunkat tökéletesnek hinnünk. Milyen jó, hogy nem kell nekünk erőlködnünk, és immár felismerhetjük, hogy ne is akarjunk kisistenek lenni. Ő az Isten, aki jövőjének ismer el bennünket. Ez pedig hitáltal a miénk. Krisztus által, egyedül ő általa. Ez az egyetlen dolgunk, amiben dicsekedhetünk, hogy részesülhetünk az ő kegyelméből, nincsen más dicsekedni valunk, de ebben aztán bőséggel. Semmi sem a miénk magunktól, de minden a miénk Krisztusban. Ez is egy ilyen nagyon mély és nagyon veretes gondolat, ha mégis életigazságá válik, megmozdul és életessé válik. Ebben vagyunk benne, azt mondja a második vers, hogy ez a tiétek, ebben álltok benne az eredeti görög szöveg értelmében, ez az a táptalaj, amely titeket táplál. De úgy is fordítható ez a mondat, hogy ebben van a ti Isten elérésetek, és ez a mai kompjútervezérelt világban talán különösen is vezérlő motivum lehet, hogy van-e igazi elérésed Istenhez, accessed. A kegyelem a szabad elérés. És milyen szép, szabad útja van mindenkinek. Mindenkinek szabad útja van a kegyelemhez. Tehát nem elkerített gettó ez, nem szögesdrótos enklávé, nem jóléti elkülönülés. Mondom ezt azért is, mert manapság már ugye azt is látjuk, hogy hajléktalanokat már az utcán is igazoltatják, már utcán sem lehet hajléktalan valaki szabadon. Pedig az nem egy nagyon jó dolog. Nekünk viszont, és mindenkinek szabad utunk van hozzá, bárkinek, mert azért jött, hogy a megváltást hirdesse mindenkinek, nem személyválogató. Az, hogy Krisztus eljött és meghalt az emberekért, értünk is, azt eredményezte, hogy átvállalt minden olyan bűnt, nyomorúságot, lelki adósságot, ami bennünket terhel, vagyis Isten szemeibe igazzá tett bennünket. Nem azért, mert mi azok lennénk, hanem azért, mert átvállalta ezeket. Pál itt arra hívja fel a figyelmünket, és ezt nekünk nagyon be kell vésni a lelkünkbe, hogy az Isten szeretete megelőző szeretet volt. Nem ráfelelő, nem kikényszerített, vagy kiérdemelt szeretet. És most, ma is mindig megelőző szeretettel szeret bennünket az Úr. Ami annyit jelent, hogy az előtt kezdett bennünket keresni, még mielőtt bármit tudott volna rólunk, vagy mi tudtuk volna róla. Krisztus már akkor halt meg életünk, amikor még meg sem születtünk. Aztán később, amikor még mindig ellenségei voltunk a test szerinti ember formájában, azért, mert tudta, hogy ez az egyetlen út számunkra, hát a megváltása számunkra is érvényes, hogy megmeneküljünk. Lassan befejezve azt kell kivennünk morzsánként ebből a nagyon gazdag szövegből, hogy mindennek, a megigazulásnak, megigazításnak, a megszentelődésnek alapvetően és röviden három következménye van, és ezekről szeretnék szót ejteni, Isten szavát ejteni. Az, hogy megigazulunk hitáltal, azt eredményezi, hogy békességünk van. Ez egy nagyon hangsúlyos rész ebben a szakaszban. És micsoda üzenet ez a mai világnak. Nem kell háborúzni, nem kell lelki háborúzni, nem kell békétlennek lenni, nem kell a világot ellenségekre és miénkre osztani, mert úgy Isten úgyis mindenkit megigazít. Isten békéje legyen veletek. Béküljetek meg az Istennel, és akkor béke lesz a lelkedben. A környezetedben, a családodban, a gyülekezetedben, a munkahelyedben, szűkebb és tágabb közösségeidben. Kérdés, hogy a békédet, vagy a békétlenségedet osztod tovább. A béke, a békesség egy olyan dinamikus fogalom, mely pozitív, és éppen ezért annak minden szorzata is pozitív, a béketlenség pedig negatív, és minden szorzata negatív. A keresztény ember nagy lehetősége, hogy békességet vigyen ebbe a világba, sőt, mi több, az Isten békességét vigye, nem egyszerűen csak békességet, hanem az Isten békességét, amiről tudjuk, és majd az áldásban is kérjük, hogy minden emberi értelmet fölülhalad. Ezért nagy üzenet. Miért? Mert olyan kapcsolatok gyógyulnak meg által, amelyek eddig már a miénké váltak, egyivásúvá váltak a békétlenségben velünk. Olyan békétlenségek simulnak ki, amelyeket magunkban neveltünk, föl nagyjá óriási energiákat erre fordítva. Megbékélés ajándék, mint az ajándékokat általában a megbékélés ajándékát is kapjuk, a gyümölcsei viszont a miénk. Milyen jó, hogy nem a halott békétlenség forrásai lehetünk, hanem a bensőnkből élő víznek folyamai ömölhetnek. Aztán egymásra épülő minőségek egyfajta fejlődés és egy sajátos dicsekvést olvashatunk a szakasz közepén. De nem csak ezzel dicsekszünk, mondja Pál, mármint, hogy majd Isten dicsőségébe is részesülünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, amelyek körülvesznek bennünket. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Ezért aztán, hogyha felbontjuk magunk számára ezeket az újra nagyon tömör, sűrű és veretes gondolatokat, az derül ki, hogy a próba, a megpróbáltatás az nem ellenség. Senkinek az életében. A pszichológusok mindig azt mondják, én is tartok egy ilyet otthon, feleségem személyében, ő mindig erre tanít engem is, hogy át kell írni a forgatókönyvet, át kell keretezni a történetet. Másképpen kell megérteni azt, ami velünk történik. Itt is hasonlóról van szó, és amikor ezt megértjük, az átkeretezés már is megtörtént. A megpróbáltatás az nem ellenség, hanem része az életünknek, sőt, az üdvösségünknek. Nem elakadni való, ahol megállunk, ahol megakadunk, ahol fenyegető kézzel az égre mutatunk esetleg, hogy mit akarsz te tőlem, Isten? Azt gondoljuk, hogy ha az életünket különböző megpróbáltatások érik, akkor ezek csak az Istentől elválasztó tragédiák lehetnek. Sokan így gondolkodnak. De vannak, és a megpróbáltatásaink, hogyha jól értjük őket, mind az Istenhez nevelő megpróbáltatásokká válhatnak. Olyan sokszor még hívőként sem tudjuk feltételezni, hogy Isten a nyomorúságokat is, hogy azt a Római Levél 8. fejezetében is mondja, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, a javunkra használja fel. A megpróbáltatás tehát az az ige szerint, ami álhatatosságot szül a hívőben. Amikor egyik nehéz helyzet jön a másik után, és megtapasztalom az Úr segítségét, akkor elkezdek bízni benne. Mert a hitünk sok szempontból az Isten iránti Istenbe vetett bizalmunkról szól. Nézzünk-e megpróbáltatások közepette, ez a kérdés. Nézzünk-e megpróbáltatások közepette Jézusra, és hiszem-e azt, hogy ő ebben a helyzetben is ott jár előttem, ha bár most nem látom adott esetben, hogy ezt hogyan teszi. Vagy pedig a körülöttem levő dolgokba beleakadok, azokban akadok meg. Tehát az állhatatossággal azt jelenti, hogy valaki elkezdi a tekintetét folyamatosan Jézusra szegezni. És a harmadik, hogy akik megpróbáltatásokon mentek keresztül, azok kipróbáltak lettek. A kipróbált ember olyan ember, a Szentírás szerint, aki reménységgel él minden körülmények között. Reménységgel él minden körülmények között. Reménységgel, mert tudja, hogy Ura nem hagyja cserben, bármi történik is. Összeomolhat az egész világ, egyedül maradhat, fájdalom érheti, nagy szomorúság, de az Úr vele van. Aki eddig sem hagyta el őt, aki annyira szerette, még amikor ellensége is voltam, hogy meghalt Jézus Krisztus még értem is a kereszten, és ez az mi Urunk nem fog a továbbiakban sem magára hagyni bennünket. Ezért van az, hogy az ilyen kipróbált hívők, reménységgel élő hívők olyanná válnak, akik fénylenek ebben a világban, olyat sugároznak, amit mások semmiképpen sem tudnak. Békességet, reménységet, Istentől kapott szeretetet. Foszforeszkálnak, mert Isten fénye világítja meg őket. A reménység nem szégyenít meg. Krisztus által kaptuk hitben a szabad utat a kegyelemhez, így szól az ige, szabad utat kaptunk, ő szabadított meg bennünket, hogy utat adott nekünk. Ezért hangzik Jézus Krisztus neve olyan gyakran körülöttünk, és természetesen az igehirdetésekben is, mert tudjuk, hogy az életünk egyedül ő általa kerülhet és lehet a helyén. Ha őt követjük, ő ránézve vagyunk, akár kipróbáltak is, akkor biztos, hogy jó úton vagyunk, akkor jó talajon állunk, akkor a helyünkön vagyunk. Isten úgy látta jónak, hogy minden ígérete Krisztusban legyen igenné és ámenné, vagyis Krisztusban teljesedjen be. Isten adja, hogy Pál veretes gondolatai a mi életünkben, a mi gyülekezetünk életében is életigazságokká válhassanak. Ámen. Pál szól az ige hirdetésre, énekeljük a 725. dicséretünk első-második verszakát. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy te megigazító, igaznak nyilvánító, megszentelő és békességet teremtő Úr vagy. Köszönjük, hogy ez így van a mi életünkben is. Köszönjük, hogy a te országodban ezek teremtenek közösséget. Olyan nehezen hisszük el, hogy mi magunk is ennek az országnak a részesei, polgárai lehetünk, és nem kell a békétlenség szolgálatában részt vennünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan gyakran, amikor az élet igazán komoly krízisével találkozunk, nincsen reménységünk. És elfelejtjük, hogy te nem csak ebben az életben hívtál bennünket a te követésedre, hanem még jobb, még nagyobb dicsőséget és örökséget készítettél el nekünk. Könyörgünk magunkért is, hogy hadd lehessünk hűek hozzád, ahogyan vezettél eddig is bennünket, és olyan ezt ígéred a jövőre nézve is. Hogyan te is hűséges vagy mi hozzánk. Urunk, könyörgünk a gyülekezetünk minden tagjáért, az elesettekért, az elerőtlenedetekért, a betegekért, a gyászban járókért különösképpen is. Hisszük, hogy minden igazi erősítés, vigasztalás egyedül csak tőled jöhet. Készítsd el ezt, Urunk, kérünk a továbbiakban is, a jövőben is számunkra. Mi pedig így imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szokásos rendszerint ma 5 órakor, délután 5 órakor vitaifi lesz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy holnapi nap 6 órakor, délután 6 órakor kanonika vizitáció lesz, erre majd nyilván gondnok úr többet fog mondani. Kedden biblióóra, szerdán 9 órakor babamama kör, 10 órakor nyugdíjasok bibliójára, 13 órakor konfirmációs óra. 17:30-kor szerdán gyülekezeti foci a Sósborászati Szakközépiskolában. Csütörtökön bibliaóra, 8 órakor reggel, 19 óra 30-kor, tehát 7:30-kor pedig Ádám kör Nagy Lászlóéknál a Kova utcában. Pénteken 18 órakor konfirmációs óra lesz, szombaton pedig majd gyülekezeti kirándulás, azt hiszem erről is fogunk hallani, és egy hét múlva 10 órakor újra itt találkozunk. Isten tisztelet keretében kérem gondnok urat, hogy...
Kedves testvérek, először is szeretném megköszönni Topolánszky Ákos testvérünknek a szolgálatot, és jelezni, hogy a hirdetést igyekszem rövidre fogni, hogy több idő maradjon a szeretett vendégségre, tehát most Isten tisztelet után lesz szeretett vendégségünk, ahol a házigazda az a... Nejemet kérdelem, hogy hívják ezt a csoportot. Máján ment, kiment, úgyhogy mondjuk azt, hogy a Ovis anyukák kis csoportja. De majd közben meg lehet beszélni, hogy minek tartják magukat, vagy adjanak maguknak nevet. A minden hónapban istentisztelet után ima közösséget tartunk egyszer a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskoláért. Az a jó hírem van, hogy április 12-én megkapta az iskola a működési engedélyt, és múlt csütörtökön és pénteken a beiratkozás során 64 elsős gyermeket irattak az iskolába, ennyien kaptuk meg a bizalmat, úgyhogy 3 osztállyal fog indulni a Rózsakerti Református Általános Iskola. Reméljük, hogy még ez közben változni fog, mert szeptember 1-jéig még növekedhet ez a létszám. De hát ez csak arra ok, hogy még inkább gondoljunk szeretettel és imádsággal az iskolára. Holnap este 6 órakor rendkívüli presbiteri gyűlés keretében egyházmegyei látogatás, úgynevezett kanonika vizitáció lesz Pocsai Miklós egyházmegyei tanácsos vezetésével. A presbitereket várjuk és kérem, hogy írják alá a jelenléti évet, vagy a meghívót, illetve minden gyülekezeti tagot is szeretettel látunk, hogy ők is vegyenek részt ezen az alkalmon. Másnap kedden a budafoki esték keretében dr. Gósi Mária egyetemi tanár, az ELTE fonetika tanszék és az MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas beszédfotató laboratórium vezetője tart bevető előadást anyanyelv elsajátítás és gondolkodás címmel. Hát itt a mai prédikációban is hallhattuk, hogy azért nem árt, ha tudunk gondolkodni a bibliai szövegekről, és hát ez általában ezt a folyamatot kutatja professzor asszony, alapvetően a óvodáskortól a felnőtt korig, és erre vonatkozó prevenciós és rehabilitációs módszereket is dolgozott ki, úgyhogy ez azt hiszem mindenki számára érdekes lehet. Akik szeretnének bekapcsolódni a gyülekezet látogató szolgálatába, azokat is szeretettel várjuk. És április 28-án, tehát szombaton számos program lesz a gyülekezet környékén, ebből kettőt szeretnénk most bemutatni. Az egyikhez hívom Szalai Zsuzsát, hogy a kirándulással kapcsolatban mondja el a részleteket.
Kedves testvérek, 28-án megyünk a gödöllői túránkra, reméljük, hogy jó idő lesz, és 9 órakor találkozunk a hévnél, az Őrsvezértéren. Az első állomásunk az a királyi váróterem lesz, amit gyönyörűen felújítottak. Utána megnézzük a Világfa című szobrot az alsó kastélykertben, majd a Városi Múzeumban a gödöllői művésztelep goblen kiállítását, és végül pedig a kastélyban a látnivalókat. Sok szeretettel várok mindenkit, és arra kérném a jelentkezőket, akik nálam már jelentkeztek, hogy istentisztelet után egy 5 perces technikai megbeszélésre legyenek szívesek itt maradni. Köszönöm szépen!
Hát ez a szeretett vendégség keretében megtartható a technikai megbeszélés. Másik programhoz 6-os Katit hívnám, vagy Kati, Esbiter testvérünket, ő pedig a templom környéki családok találkozóját szervezi ezen a napon.
Áldás, békesség! A templom környéki családok találkozóját most második alkalommal rendezzük meg. Egy kicsit változott a tematikája, és abból indultunk ki, hogy a látogatószolgálat keretein belül nagyon sok érdekes történetet hallottunk a gyülekezetről, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, és most kifejezetten itt Budafokon, illetve Rózsavölgyben élőknek küldtünk egy meghívót, ahol aki gondolja szívesen és szívesen megosztaná velünk ezeket a gyülekezetről szóló történeteit vagy élményeit, vagy van olyan fényképe, amit megmutatna, szeretettel hívunk mindenkit egy ilyen kötetlen beszélgetésre. A program bármilyen idő esetén megtartódik, mert ugye be tudunk jönni a gyülekezeti terembe is. Sokan jelentkeztek már, de még több testvéreket biztatjuk arra, hogy jöjjenek el, mert nagyon jó dolgokat találtunk ki még erre a délelőtre, és szeretnénk, hogyha minél többen megosztanának velünk ilyen kellemes élményeket. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, tehát mozgékonyak kirándulnak, a kevésbé mozgékonyak beszélgetnek. A következő program, amire készüljünk, hogy május 18-19-én szeretett híd lesz, tehát ez pénteki nap, alapvetően a óvodások és az iskolások fognak működni, és szombaton pedig a többiek, úgyhogy itt jelentkezünk Ábrám Angélánál, hitoktatónknál. A táborok, tehát július 1 és 6-a között Mátraházán hittantábor szintén, Jani Marianna diakónusnál, illetve Ábrám Angéla hitoktatónál lehet jelentkezni, illetve a gyülekezeti nyári táborra is várjuk a jelentkezéseket, mert már a második sürgető elektronikus levelet kaptam Berekfürdőről, hogy adjuk meg, hogy pontosan hányan leszünk. Úgyhogy tényleg fontos lenne, hogy Pap Tamás testvérünknél itt van, szeretett vendégség alatt is meg lehet beszélni, és jelentkezünk, hogy tudjuk. A többi program bent van a szokásos hirdetésben. Itt két dolgot emelnék még ki. Az egyik, hogy egy ismertetéssel együtt ott van egy hirdetés, a Johannita Szeretett Szolgálat ormánsági programjához kér támogatást, illetve április 22 és 29 között nemzetközi börtönmissziós imahét lesz, ahonnak is van egy felhívása. Ezt a programot is meg lehet tenni, itt fogom hagyni az urasztalánál is, aki tud ehhez kapcsolódni, az gondoljon rá, és a heti imádságos programjába illesse be. Köszönöm szépen!
Kedves testvérek, istentiszteletünk végezetén pedig örömmel és jó tempóban énekeljük a 229. dicséretünk mind a 3 verszakát. Hűz pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. és Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.